Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
Számomra mindig nagyon nagy kérdés volt, hogy azok az emberek, akik a médiában dolgoznak, a reflektorfényben vannak, és lényegében folyamatosan ablaktalan stúdiókban, színháztermekben élnek és dolgoznak, ráadásul teljesen természetellenes ritmusban, tehát nem dologidőben teszik a dolgokat, hanem este vagy kora hajnalban. Ők hogyan tudják megélni a szerintem egy embernek természetes igénye szerinti természethez való kapcsolódást? Mai vendégünk egy olyan ember, akinek sikerült ezt a gordiuszi csomót átvágni, mert hogy ő lényegében úgy döntött, hogy a kert lesz a témája. Így aztán nem, hogy meg van akadályozva a természettel való kapcsolódásban, hanem konkrétan az a munkája, hogy a természettel, a környezettel foglalkozik, de elég kanyargós út vezetett idáig, szóval nem volt ez ennyire evidens. Bevallása szerint 25 éves koráig nem is igazán tudta, mit szeretne kezdeni az életével. Egy interjúban úgy fogalmazott, azt hisszük, a megszokott unalmas, pedig nem. Stabilitást ad, ha mélyen ismersz valakit, ha kiismersz valamit. Ha tudod, hogy van hova, van kihez hazatérned. Nekem a kert is ilyen. Mai vendégünk Megmenemi Márk, műsorvezető, blogger, író, aki az utóbbi időben kilépve a kertkapun a tágabb értelemben vett fenntarthatóság ügyét is boncolgatja. Ma az ő történetét hallgathatjuk meg.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szia Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
Hát már mielőtt beszélhetnél, mert azt szeretnénk majd, hogy te beszélj a következő 5 percben.
Ez egy savazás volt,
igen. Nem, hanem hogy nekem is van egy hosszú mondandóm, mert minden adást úgy kezdünk, hogy van egy életrajzunk. És hát neked egyébként elég szép és hosszú, mert vissza tudunk nyúlni a gyökerekhez. Így be is mutatnálak a nézőknek, akik meg a hallgatóknak, akik esetleg még nem találkoztak volna
én veled. Én is kíváncsian várom, hogy mit szedtetek össze rólam.
Megmenemi Márk Magyarországon született, de édesapja angol mérnök, aki magyarországi tartózkodása alatt szeretett bele édesanyjába. Már fél éves volt, mikor Angliába költöztek, ahol 7 éves koráig élt. Gyerekkorában sokat nézte a BBC-n David Attenborough dokumentumfilmjeit. Első képernyős munkája ezek után, ami ismertséget hozott számára, a Görög Zitával közösen vezetett Cinematrix mozi ajánló műsor volt, ami utána a média világában maradt. 2002-ben kedvesével rátaláltak Pilisszánton egy eldugott robos házra, ott született meg benne a felismerés, hogy a kerttel, a természettel is szeretne foglalkozni. 2004-ben egy televíziós barátjának mesélt arról, hogy szívesen készítene fiatalos, dinamikus kertészeti műsort, ez épp egybeesett egy új csatorna indulásával, a Deco TV, de ezt majd javít ki, hogyha nem így van, ahol helyet kapott a Zöld Fül című műsor, melyben ő képviselte az amatőröket, és Tauner Tibor kertésszel közösen készített kertterveket a pilisszántói birtokon. Ezután sorban követték egymást a kertészeti műsorok, a Deco TV-n, a Spectrum Home-on, a TV2-n, olyan műsorokban, mint az Otthon a kertben, a Green Team, vagy az Életérzés kalaznó, ahol egy sváv parasztházat újítottak fel. Úszke 15 éve saját cége keretein belül gyárt műsorokat, saját csatornát hozott létre az interneten, Kert TV, a Boldogság a kertben terem címmel. Témái között szerepel, hogy milyen is egy gyermekbarát kert, vagy hogyan raktároz le télire a fűszernövényeket, miért használj például szerves trágyát. A kertészkedésen túl tágabban a fenntarthatóság ügyével is foglalkozik a Rádiókafén Kávézó a világ végén című műsorában. Illetve, ami nekünk nagyon tetszik, Dedikul címen könyvet is írt az apaság szépségeiről és nehézségeiről, melyben olyan emberek mesélnek saját apaságukról, mint Kis Tibi, Szabó Győző, Nánási Pál, Dragomán György és még sokan mások. Tervei között szerepel, hogy kertészeti témában is szülessen egy könyv, de ez még várat magára. Na, mit hagytam ki már?
Igazából nem hagyták ki semmit, úgyhogy csillagos ötös.
Átküldjük majd.
Igen, csak mindig ilyenkor így ledöbbenek, atya világ, mert ennyi minden történt, meg ennyi minden van mögöttem, de másrészt meg nyilván büszke vagyok erre, hogy már azért egy ilyen reputációt összehoztam.
Apropó, ha már ennyi minden, szerintem az teljesen jól látszik ebből az életrajzból is, hogy nagyon sok kanyart bejártál, nagyon sok mindennel foglalkoztál, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy amúgy most jól vagy?
Nem. De jól vagyok. Nagyon-nagyon sűrű az életem, tehát mondjuk talán egy kicsit sűrűbb, mint ami szeretnék, meg ami egészségesebb, de ez egy, ugye szokták mondani, hogy vigyázz, hogy mit kívánsz, mert a végén még teljesül. Tehát, hogy én abban a szituációban vagyok, hogy csupa olyan dolgot csinálok, amit imádok csinálni. Pont ezért vagyok nehéz helyzetben, mert egyiket sem tudom emiatt abba hagyni, mert hogy hát ezt is nagyon szeretem, azt is de nagyon szeretem.
Egy külön adást itt három, mert ugyanerről beszélünk minden nap, minden órában.
Igen, hát ez a work-life balance, ugye, hogy az angol mondja, nem tudom, hogy ez létezik-e egyáltalán.
Létezik, Új-Zélandon éltem, létezik.
Igen? Na hát, igen, valószínűleg.
De hazajöttél, tehát hogy valamiért mégsem volt a sajátod.
Igen, meg én azt tapasztalom, hogy ha sikerül nagy nehezen felszabadítanom valamennyi időt az életembe, akkor az van, hogy jön egy lehetőség, ja, most pont ráérek, igen, akkor ezt most elvállalhatom, igen, és akkor ugyanott találom magam, tehát így kezdem ezt így elfogadni, hogy jó, hát akkor úgy látszik, ez az én életem már csak ilyen, csak néha eljutok egy olyan pontra, ahol már azért nagyon el tudok fáradni, és most pont egy időszak végén vagyok, hála Istennek most már kivettem magamtól egy öt nap szabít, és akkor végre tudtam a kertben is lenni, mert hogy hát hallottam a felvezetőt, és ez valóban kívülről így tűnhet, hogy de jó, és akkor csak kint mókolgatok a kertben, igen, és akkor arról valahogy készül egy videó, és akkor én ebből élek. Sajnos a valóság az nem ennyire szép, mert hogy azért nagyon-nagyon sok adminisztrációval is járt, tehát én az időm talán nagyobb részét ugyanúgy a gépem előtt töltöm. Úgy szoktam nevezni, a kis cellámban van egy kis dolgozószobám, és tök jó, hogy ki tudok menni, néha egy kicsit fölfrissül, kimegyek a kertbe, kihúzogatok egy-két gyomot, ilyesmit csinálok, de azért nagyon-nagyon sok időt kell ugyanúgy az adminisztrációval, a hülye e-mailekkel, meg a satöbbivel töltenem, amit gyűlölök, de hát ezt egyenlőre nem tudom máshogy megoldani.
Világos vele jár.
Igen.
Na, hát egy kicsit a gyerekkor szerintem, mert érdemes onnan elindulni, mert hogy Attenborough oké, de hogy más környezet szemléletű példát is hoztál otthonról? Vagy egyáltalán hoztál-e otthonról Attenboroughon kívül?
Nem igazán, hát azért egyrésztről ez nem volt annyira terítéken, tehát hogy most hála Istennek a csapból is ez folyik, és ennél jobb trend szerintem nincsen, de hogy ez nem volt annyira terítéken, egyszerűen csak szerintem az a millió, amiben fölnőttem, tehát azért Anglia egy gyönyörű hely, gyönyörű kertek, tehát hogy ott azért így egy ilyen természet közelén.
Tehát az első hét év az annyira meghatározó volt.
Igen, és ezt nem is vettem észre tulajdonképpen addig, amíg ezt a Pilisszántói házat meg nem vettük, hogy ez milyen belém ívódott, hogy ez egy ilyen fajta környezetet akarok látni. Ennek ellenére egyébként egész életemben megvolt ez, tehát hogy én nagyon szerettem mindig az állatokat, volt mindenféle állatom, leguánom, csincsilám, patkányom, papagájom, wow, mindenféle, meg akváriumom, meg ilyenek, de hogy ez a kertőrület, ez akkor ütött be, amikor Pilisszántóra költöztünk, és akkor én bekattant, hogy jó, hát én akkor olyan kertet szeretnék magam körül látni, mint amiket Angliában láttam. Tehát szerintem ez innen jön, bár a családban mindig volt egy ilyen természetes tisztelet a környezetünkhöz, tehát hogy azért erre mindig ügyeltünk, tehát én ebben nőttem föl, tehát mindenki nagyon állatszerető volt, tehát hogy ez azért így benne volt a levegőbe, de a környezetvédelem nem volt egy nagy, nem tudom, környezetvédő senki a családban, mert ez nem volt topik.
Világos, nem senki agrármérnök.
Igen, abszolút nem, tehát egy teljesen. Nálunk mindenki, az összes férfi felmenő mérnök volt, tehát én mind a két ágon, tehát én vagyok itt a fekete bárány, valószínűleg anyukám oldalát hozom, aki egyébként meg énekesnő volt, előadó művész, meg pszichológus, tehát itt valahol itt ez kavart be itt a normális rendes menetrendbe.
Édesanyád fia vagy?
Igen.
Angliában egyébként vidéken éltetek?
Igen, egy Andover nevű kisvárosban, aminél nincsen unalmasabb hely, szerintem a földkerekségen, tehát hogy ez így, nekem így ez van meg így Angliából, hogy így úristen, semmi nem történik, nagyon-nagyon unalmas. Egyszer volt benne egy rádióműsorom, mert egy angol DJ, és akkor mondtam, hogy Andover. Igen, Andover, ott tartóztattak le, először a mesterelő golfoztunk, annyira unatkoztunk.
Mindenki
ezt gondolja, tehát Andover ez tényleg ilyen, de másrésztről viszont visszanézve biztos, hogy sokat segített, mert hogy a belső fantáziámat kellett, hogy fejlesszem, egy-egyke gyerekként nem volt sok barátom, anyukám, hogy egy nagyon egyéri személyiség volt már magyar viszonylatban is, Angliában meg baromira kilógott, igen, tehát hogy így nem, emiatt aztán nem volt sok gyerek körülöttem, tehát én nekem el kellett foglalnom magamat, és ez biztos, hogy ez jót tett a fantáziámnak, és a kreativitásomat ez alapozta meg.
Apropó, akkor megint kreativitás megalapozása. Azt olvastam rólad, hogy viszonylag hamar elhagytad a szülői házat.
Tehát
16 évesen már saját lábra állt a lényegében.
Igen.
És hogy ott kerültél te bele a média világába, az Intercomon keresztül, mert jól tudtál angolul.
Igen. Tehát így bele csöppentem. Én vagyok annyira spirituális beállítottság, hogy azt gondolom, hogy ezek nem véletlen dolgok. Tehát én abszolút úgy élem az életemet, hogy megpróbálok minden nyitottabb lenni, és aztán az élet adta lehetőségekre fölülni, és ez abszolút ennek volt egy ilyen esete, hogy így egy ilyen átbulizott este után valamikor így fölhívott így hajnali 9-kor a haverom, hogy így figyelj, így volna egy ilyen gyártásvezetői állás az Intercomban.
Gyártásvezetői.
De ha aki ismer engem, az tudja, hogy ha van valami, ami a lehető legtávolabb áll tőlem, az a gyártásvezetői pozíció, főleg 19 évesen, de tényleg ez volt, hogy kellett valaki, aki beszél jól angolul, és akkor még nem volt ez annyira általános, uh-huh. mint most, és akkor egyszer csak ott találtam magam, mint gyártásvezető, és hát szerencsémre így ilyen kis házi kis kabala állat voltam még akkor ilyen fiatalon, és emiatt szerintem nem 5 perc után rúgtak ki, hanem fél év után én mondtam, hogy jó, hát nem akarok veletek,
tudjuk.
Igen, nem akarok veletek kiszúrni, nektek kelljen elküldeni, elmegyek magamtól, de igen, de itt találkoztam olyan emberekkel, mint például Mentes Endre, aki aztán kvázi a mentorom lett, és meglátta bennem a kreatívot, és aztán az akkor később elinduló reklámügynökséghez elhívott, mint reklám szövegíró és kreatív.
És akkor így lényegében, tehát arra akarok kiukadni, hogy az, hogy te képernyőre kerültél, vagy a médiába kezdtél dolgozni, ez a vak véletlennek volt köszönhető? Vagy hát, ha spirituálisan közelítjük meg, akkor nyilván nincsen véletlenek, de hogy ez nem egy ilyen tudatos készülés volt, hogy Márk kitalálja, hogy ő már pedig műsorokat fog készíteni, nem. Hanem belesodrottál ebbe az egész történetbe.
Abszolút, tehát semmilyen szándékosság nem volt benne. Mindig érdekelt egyébként ez az irány, egy extravertált csávó voltam mindig is, és a társaság bohóca, tehát valahol valami hülyeséget kellett csinálni, mindig rám lehetett számítani, és egyébként erre épített az én akkori főnököm is, hogyha volt bármiféle műsor ötlete, akkor mindig engem lehetett előszedni, hogy akkor na hát akkor az akta és hülye az majd úgyis megcsinálja, és tényleg, de hogy nem volt, és olyannyira nem, hogy aztán amikor ez a Cinematrix című műsor, amit Görög Zitával vezettünk, abba azért kerültem be, mert már nem tudom, a hanyadik ilyen pilotot csináltuk meg, és akkor mondtam, hogy Endre, most már engem hagyjál békén ezekkel, tehát nincs, úgyse lesz belőle semmi, és mondta, hogy de hát most úgyis itt van a casting, csak gyere be, most mit veszíthetsz, itt van az irodába, mondjál 5 szót, és aztán majd meglátjuk. És emiatt úgy mentem be, hogy egyáltalán nem foglalkoztam, mert a teljes belazulással totál komolytalan vettem, és valószínűleg ez emiatt nem voltam erre rágörcsölve, és emiatt azt mondtam, na hát akkor ez a fickó kell nekünk körözít a mellé, és akkor így indult az egész, igen.
Akkor most beszéljünk arról, ahol ki akartam ezzel az egésszel lyukadni, és mégiscsak egy zöld műsorban vagyunk. Hogy az ember azt feltételezi, hogy van a nagyon laza csávó, aki bohóc, aki mindenben benne van, aki a képernyő elő kerül, filmes műsort csinál, állati laza. Gondolnám én, hogy tehetségkutatók, realitik, ilyen show műsorok, hogy a fenébe lesz ebből kertészeti műsor?
Nagyon sokáig én is azt gondoltam, hogy valószínűleg ez lesz majd az irány.
Pályád,
sőt, volt is, azt hiszem, talán még, nem tudom, még volt Blik, úgyhogy most már nem reklám, mert azt hiszem már nincsen, hogy ahol ilyen a következő év nagy befutói, és akkor ott is felsoroltak, hogy na majd akkor biztos én leszek az. De aztán valahogy mindig szerettem olyan dolgokkal foglalkozni, ami egyrészt érdekelt, meg aminek úgy éreztem, hogy van valami érték benne. Tehát, hogy mindig ez, és nem álltam be abba a sorba, ami legyártja ezeket az embereket. Tehát nyilván el kellett volna menni az összes, nem tudom, ilyen partira, igen, ott kellett volna karrierépítő bulik, a megfelelő hátsókat kellett volna kitisztítani, stb. És ez valahogy nem feküdt nekem, és közben pedig adódtak szintén olyan lehetőségek, amik meg mégis az értékteremtés irányába mozdultak. Például akkor indult a Rádió Café, a régi Rádió Café, és ott is kaptam egy felkérést, és ott elkezdtem műsorokat csinálni, és a Café-n azért mindig olyan jellegű dolgok voltak, amiknek volt közszolgálati tartalma. Tehát mindig rájöttem, hogy tulajdonképpen nem szándékosan, de mindig közszolgálati műsorokat csináltam, soha nem a közszolgálati csatornákon, és aztán valahogy ez így megmaradt, hogy ez az, ami érdekelt, és aztán már egy idő után nem is vágytam arra, hogy ne ilyet csináljam. Uh-huh. Mert tulajdonképpen, ha belegondolsz, ugye a mai média modell az, hogy a karrier csúcsa az, ahogy mondod, hogy akkor egy reality-t, vagy egy vetélkedő műsort csinálsz. És akkor mi
végre?
Igen, tehát hogy akkor mit csinálsz?
De hogyha azt mondod, hogy ez a karrier csúcsa, akkor végülis azért, mert erre van igény, nem? De akkor kinek akarták készíteni kertészeti műsorokat? Azt érezted, hogy van rá igény, vagy ezt mutatta a piac?
Én mindig azt szerint mentem, hogy engem mi érdekel. Igen, uh-huh. és én mai napig azt vallom, hogy szerintem az a nagy hibája a mainstream médiának ma, hogy mindig az igény alálő, uh-huh. és nem pedig fölé. Én pedig mindig olyan műsorokat próbáltam csinálni, ami egy picit fölélő, próbáljuk meg inkább fölfele húzni az embereket. Ez nyilván kockázatosabb, meg ki talán kevesebb embert érsz el, de szerintem egy nemesebb feladat, mint az a mindig alá, és egyébként ezt is látjuk, hogy ugye egyre lejjebb, hát és lejjebb, és lejjebb.
Hát nem mindegy, hogy kiszolgálsz, hát vagy edukálsz.
Igen, edukálsz, igen. Én egyébként már sose végeztem az a tanári szakra jártam 3 évet, tehát hogy valahol valószínűleg ez az oktatási szándék azért így mindig ott volt bennem. Ez volt a hátterében, de nem, ebben sem volt semmiféle szándékosság, és valószínűleg, hogyha kaptam volna egy olyan felkérést, hogy nem tudom, valamelyik reality-t vezessen, biztos nem mondtam volna, hogy nem.
Aha.
Most már egyébként...
Most már azt mondanád nyilván, mert most már tudod,
hogy... Most már volt is egyébként ilyen felkérés, és mondtam, hogy
nem. Kertépítő reality, benne lennék.
Hát az más, azt szerintem profilba vág.
Hát azt mondom, persze, ja, lehetne hogy az ilyen, azt mondom, hogy lehetne ilyet csinálni. Igen.
Átugrottuk itt a nagy lelkesedésünkbe ezt a pilisszántói történetet. Hogy valahol azt olvastam, hogy te ott megtaláltátok a kedveseddel ezt a helyszínt, abba belelett, tál, ott jött egy kicsit ez a kertészettel való foglalkozás, és a zöldfület, ezt így mondjuk, a zöldfület című műsort, azt már azon a birtokon forgattátok,
igen,
ha jól értem.
Igen, tehát ez konkrétan erről szólt, igen. Tehát hogy az volt, hogy ez volt az elképzelésünk, hogy mi szeretnénk egy kertes házban élni, akkor még csak egy kutyusunk volt, de ugye nagyon vágytunk erre, hogy legyen saját házunk, de nagyon-nagyon kevés pénzünk volt, és akkor még nem is, az annyira rég volt, hogy még nem is volt internetes hirdetés, az Express újságban nézegettük a hirdetéseket, és jártuk így, rajzoltunk egy kört Budapest körül, hogy mi a legmesszebbi pont, ameddig elmegyünk, azt hiszem, nem tudom, 20 kilométeres ilyen rádiusz rajzoltunk, és akkor Pilisszántó még így éppen benne volt, és ez a ház volt a második, amit megnéztünk, de annyira gyönyörű helyen volt, olyan gyönyörű panorámával, hogy ezt így nem tudtuk kiverni a fejünkből, és utána még rengeteg helyet megnéztünk, borzalmasabb ingatlanokat, tehát tényleg horrorfilmeket lehetett volna ott forgatni egy pár helyen, és aztán ilyen 3 hónap keresgélés után úgy voltunk vele, hogy jó, ha még ez a ház megvan, akkor ezt fogjuk megvenni, és annyira kevés pénzünk, hogy még arra sem nagyon volt pénzünk, alkudni baromira nem tudok, úgyhogy van egy haverom, aki nagyon nagy pofával tud alkudni, őt küldtük be, alkudja le a házat, és akkor ő le tudta alkudni, és ez tényleg egy olyan házikó volt, amit így gyakorlatilag így abból épített az úriember, amit így innen-onnan fogalmazom, hogy össze tudott szedni.
Igen. Újrahasznosított.
Igen. Tudod, amit a gyárban hagysz, azt a családottól veszed el, ugye? Ez az attitűd vezérelte. Mert ilyen volt ez a ház, nincsen benne egyetlen egy derékszög, meg bárhuzamos, meg semmi, de egy nagyon kis helyes, ilyen kis hétvégi ház volt, és ezt elkezdtük csinosítgatni. Mindenki megpróbált lebeszélni róla minket, hogy ezt ne vágjunk ebbe bele.
Ez egy pénznyelő.
Ez egy pénznyelő, és valóban így is van, de még szerencsé, hogy ezt akkor nem tudtuk. Tehát a mai eszemmel már nem vágnék bele, de ez a tök jó, hogy nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Tehát, hogy mi így vágtunk ebbe bele, és akkor igen, elkezdtük a kertet csinálgatni. Ez egy ilyen klasszikus, nagyon meredek, déli fekvésű, egy-két ilyen nagyon ócska gyümölcsfával teleültetett kertecske volt, és akkor tényleg elkezdtük ezt ott csinálni, és akkor jött ez az ötlet, hogy hát mi lenne, hogyha csinálnánk erről egy kertészeti műsort. Én akkor még a TV2-n csináltam a Mozis magazint, a haverjaim azt gondolták, hogy nem tudom, megsütött a nap, amíg én voltam a kertbe, tehát hogy ez hogy jön, hogy te is kérdezted, hogy igen, tehát hogy egyébként a Café DJ műsort csináltam, Mozis műsort, tehát hogy jön ehhez a kertészkedés.
Nem is volt témátok ez soha?
Soha, abszolút nem. Ez tényleg egy ilyen heuréka, igen, pillanat, hogy ezt kéne csinálni, mert azt gondoltam, hogy mások is, akkor ilyen a 30-as éveim elején jártam, hogy biztos vannak mások is, akik kertbe költöznek, és érdekli őket ez a téma, de mondjuk akkor mondjuk Bálint gazda műsora nem tudja őt megszólítani.
Ja, és tényleg, csinálj... ez még akkor vagyunk, abszolút. Hogy amikor a Bálint gazda műsora dübörgött, meg Bálint, ablak, igen. Meg ilyesmik.
Igen, és akkor ment egyébként a Total Car című autós műsor, nekem ez volt, hogy akkor csináljunk egy olyasmi stílusú kertészműsort, mint amilyen a Total Car autós vagy lazában, vannak benne poénok, stb. Igen, és akkor én erről írtam egy szinopszis, még azt megpróbáltam, még akkor ugye a TV2-nél voltam ott elsütni, hát azt gondolhatjátok, hogy milyen fogadtatok.
Teljesen lepattan? Te hülye vagy, már kit érdekel, nem is értettek a felvetést.
Még ennyi se, tehát hogy ez jó, köszi. Tehát, hogy így nagyjából ennyi, és akkor szerencsére a Pálinkás Norbinak meséltem erről, aki szomszédom, meg barátom, és ő lett, hát ez megint a sors,
igen.
Tehát ő lett az akkor induló TV Dekó főszerkesztője, és pont vége lett a Cinematrixnak, én 3 hónapig otthon malmoztam, és pánikoltam, hogy nem fogok csinálni, nem lesz munkám, és mindenféle alkalmi munkákból tengődtem, és akkor Norbi fölé volt, hogy te figyelj, mi van ezzel a kertészműsor ötleteddel, volna kedved csinálni egy pilotot? Abszolút.
Hogyne.
És akkor ebből indult el ez az egész, és aztán így beleragadtam ebbe, beleszerettem ebbe a témába. És akkor nyilván, hogyha csinálsz ilyet, ti is tudjátok, hogyha hiába, hogy akkor jó zöldfüllű vagy, de hát én voltam ennek a misiónak a szerkesztője.
Tehát azért ezt utána néztél, belástad magad.
Igen, és akkor így megtanulod, és pont ez volt a gond, hogy azért, mint én 2 év után már mondtam, hogy azért most már nem kérdezhetem meg 10-szer ugyanazt a hülye kérdést.
Már nem vagyok zöldfülű.
Igen, már nem vagyok zöldfülű, és akkor így szépen.
És hogy nézett ki a kerted a végére?
Hát figyelj, a kert egy utazás. Tehát, hogy az...
Ez lesz az adás címe.
Tehát, hogy sosincs az, hogy ez most be van fejezve, tehát most már azért elég szép, de látszik rajta, hogy egy ilyen állatorvosi ló volt, tehát nagyon sok olyan dolog van, amit szintén ma már nem így csinálnék. Tehát ha tudatosan megtervezed egy kertet, akkor teljesen máshogy tervezed. Én ráadásul nagyon szeretem a permakultúrás műfajt, a permakultúrát, és ott van egy csomó tök jó logikus tervezési alapelv, hogy akkor mit teszel a házhoz közel, mit teszel messzebb, és akkor ilyen zónákat alakítasz ki. Hát az én kertem nem ilyen, mert hogy akkor az, hogy jó, akkor most kéne, nem tudom, csináljuk adást a fülösítésről, akkor legyen itt a kert aljában. Kéne japán kert, jó, azt csináljuk ide. Tehát egy ilyen teljes káosz volt a kert. Teljes patchwork kert, igen. És akkor most ezt próbálom én azért így szépen ezeket a hülyeségeket helyrehozni, már amit lehet.
Mit adott neked a kert? Ezek, mert ez sok mindent megtanultál, de csak ezt adta, vagy a természetközelség adott mást is?
Nagyon-nagyon sok mindent adott és ad a kert. Tehát, hogy az egy annyira, ha végre úgy kertészkedek, hogy nem forgatok róla, tehát erről kint beszélgettünk, igen, hogy azért ez teljesen más, amikor az ember már sokszor már nem akar róla forgatni, csak kint tevékenykedni a kertben. Tehát én nagyon-nagyon szeretek kertészkedni, tehát ez tényleg teljesen őszintén jön belőlem. Amit néha nem szeretek, az ezzel járó munka, hogy akkor jó, akkor ezt mert tök más úgy kertészkedni, ha csinálok róla egy videót, mert azt nekem végig kell gondolni, hogy akkor milyen napszakban, hogy mit vettem föl, honnan veszem föl, mi hogy fog felépülni, tehát nem az van, hogy csak úgy kimegyek és elkezdek
Hagyjuk a francba az egészet, nem érdekel, tehát kb. Ezt tudom érezni,
igen. Viszont ha kimegyek, az elképesztően feltölt. Tehát, hogy most is az volt, hogy egy nagyon hosszú időszak után kivettem magamtól 5 nap szabit, és azzal töltöttem, hogy végre kimentem, és a kertbe tudtam csinálni
és
a dolgokat.
Semmi tartalom?
Hát jó, és lehet, hogy akkor valamit nem tudom, éppen látok, és akkor csinálok egy nagyon rövid kis videót a telefonommal, de hogy pont ez volt, hogy akkor nem, most nem csinálok róla semmi tartalmat, hanem egyszerűen csak csinálom, amit csinálni kell, és hogy ha már fenntarthatóság, és hogy kerültem a kertészkedésből a fenntarthatósághoz, hát egyrészt szerintem számomra felfoghatatlan, hogyha valaki szeret kertészkedni, de nem érdekli a környezetvédelem, vagy a fenntarthatóság. Hát hogy? Tehát, hogy nem ér véget a kerted a kertkapunál, meg hát ez hatással van rá. Tehát, hogy jaj, tök jó, szép a kertem, és aztán mi van kint, az már nem érdekel, számomra ez egyrészt felfoghatatlan, de másrészt pedig egy annyira a kertészet az kicsiben modellezi mindazt, aminek ahogy az egész társadalmunknak együtt kéne működni a természettel. Tehát ez egy ökológikus kertészkedés. Tehát ez nagyon fontos, nyilván sokféleképpen lehet kertészkedni, de az ökológiai szemlélet, amit én is magaménak tudok, az, hogy te szövetségben dolgozol a természettel, együtt működtök, és a természetnek az, és ő meg kamatostul sokkal többet ad vissza, és egy fantasztikus együttműködés, aminek te katalizátora vagy, és én hiszem egyébként azt, hogy az emberiség lehetne a természet katalizátor, és voltak is egyébként olyan időszakok a történelemben, meg olyan társadalmak, amik katalizálták a környezetüket, és bízom benne, hogy ez a reményem, hogy egyszer ehhez vissza fogunk tudni találni, és a kertészet ezt nagyon megadja. Tehát te vagy annak a, és így nem is a tulajdonos szoktam mondani, hanem ez a gondviselője annak a területnek, és ez nagyon-nagyon másfajta szemlélet, és azt látni, hogy amit...
Kirabolója, vagy van, nem tudom, igen, vagy haszonélvezője.
Igen, és akkor én beleteszem, és akkor kimegyek, és most is az vagy a teraszunkra, a nyírfára oda költözött egy galampár, és ott tőlünk 2 méterre építik a kis fészküket, mert úgy érzik, hogy akkor ez egy jó hely, meg a mókusnak pont a fejünk fölött van a kis átjárója, tehát ezek fantasztikus dolgok, és segítenek abban, hogy az ember egy kicsit az optimizmusát is vissza tudja nyerni, ami nem annyira egyszerű.
Amúgy nagyon érdekes az optimizmus visszanyerés, hogy miből fakad, én nekem most csak egy kis erkélyem van, ahol nemrég tettem ki egy ilyen madár, méhecske itatót, és először nem volt semmi. Eltelt 2-3 hét, és most 5 napja elkezdtek jönni a madarak, meg a kis méhek együtt. És azt látom, tudod, amikor elmegy a nap, mert őket is zavarja nagyon süt a nap, akkor oda gyűlnek egy kis erkélyre, tudod, hol lakom. És közben érik az eper, és már azon gondolkozom, képzeld el, hogy jövő héten megyek el Spanyolországba, és pont akkor fog beérni az eper, és nem hiszem, mert én végre van egy kis eprem, ami se, és nem fogom látni. Na, szóval nagyon
ha folyton termő, akkor majd fog később is.
Egyébként igen. Én azt gondolom más, mert hogy annyira változik a világ, és pont a fenntarthatóságról akarok egy kicsit áttérni, meg erre a klímabarát dologra, mert annyiszor halljuk azt, hogy klímabarát kert, de igazából mit is jelent ez, és hogy amúgy te hiszel ebben, most nem régen, azt hiszem Erzsébetvárosban csináltak egy ilyen klímabarát kiskertet az önkormányzat, hogy nem füvet ültettek, hanem egy ilyen mediterrán kertet telepítettek, és szerintem ez egy jó irány, hogy ebben a, hogy itt ebben által mérsékelt éghajlati övben elkezdünk ilyeneket telepíteni, vagy meg kéne próbálni menteni és tartani, ami volt eddig. Ez tényleg egy laikus kérdés.
Nem, én abszolút egyetértek vele, hogy a darwini törvény is az, hogy ugye nem a legerősebb, leggyorsabb, legintelligensebb, hanem az alkalmazkodó leginkább képes. Egyedek maradnak fönn, tehát nekünk is ehhez a helyzethez alkalmazkodnunk kell. Tehát ez lehet ágálni ellene, lehet vitatni, hogy akkor most ennek mi áll a hátterébe, de az tény, hogy a klíma változik, melegedik, tehát hogy nem is igaz, hogy csökken a csapadék, mert egyébként a csapadék mennyisége az nagyjából stabil, csak az eloszlása változik, hogy mondjuk jön a lezúduló óriási nagy eső, majd a 2 hónapig a száj van, de hogy ez van, és nekünk ehhez alkalmazkodni kell, és a kertekben is alkalmazkodni kell ehhez a dologhoz. És tök jó, hogyha csinálnak ilyen klímabarát kerteket, mert egyrésztről megint csak arra tanít minket, hogy igen, hogyan tudunk ehhez az új klimatikus körülményekhez alkalmazkodni úgy ámblok, mint társadalom, ezt is meg lehet tanulni, és talán egy olyan gyerek, amelyik mondjuk ilyen óvodában, ilyen környezetben nő föl, az hoz ebből valamit magával, és a felnőttek számára is tanít. És a harmadik dolog pedig az, hogy nagyon-nagyon fontosak ezek az oázisokat. Nézd meg, amit mondta, hogy az erkélyeden csak kiraktál egy kis vizet, jönnek a madarak, jönnek a méhek, tehát hogy ez egy óriási lehetőség azoknak, akiknek van kertjük, hogy létrehozzanak egy-egy oázist. Tehát ezt is az előadásomban erre szoktam felírni a figyelmet, hogy az egyik legnehezebb dolog, ami miatt ennyi ember szerintem klímaszorong, hogy azt érezzük, hogy nem tudunk mit tenni, tehát halad a szakadék felé teljes gőzzel ez a vonat, miközben ez szerintem nem így van.
Tehát szerintem tudunk tenni?
Szerintem tudunk tenni, legalábbis mindenképpen meg kell próbálnunk. Tehát senki nem tudja pontosan, hogy ennek mi lesz a vége. Tehát én azért nagyon, nagyon nem szeretem az ilyen fatalikus kijelentéseket, hogy akkor már pedig ennek a világ vége elkerülhetetlen, már pedig, mert hogy...
Stumfíró Balázs volt nálad a műsorban?
Nem, én Balázs ismerem.
És nem akartam
és nem akar, nem, mert pontosan el... Tehát pontosan
pont ez azért, a katasztrófa kiáltás, igen. Ez nem.
Nem, tehát szerintem ez baromi káros. Tehát hogy baromi káros ez a, igen, tudom, hogy ők most nagyon mennek, meg mi alkalmazkodik, stb. Nekem Balázsát is küldte egyébként az egyik első ilyen cikkét, hogy osszam meg, és mondtam, hogy kizárt, hogy ezt megosszam, mert azt gondolom, hogy sokkal többet ártunk vele, mert az, hogyha azt mondjuk, hogy na hát akkor ennek itt vége,
persze,
készüljünk.
Persze, akkor mindegy, akkor még 4 ruhát rendelek a sínről.
Igen.
És mert alapvetően sokan így gondolkodnak, pontosan, hogy úgyse tudok én bitteni, de ha még ezt is kommunikáljuk, ugyanez.
Vagy nekem, mert ugye én meghívtam a műsorba, és beszélgettünk elég sokat, és egy csomó mindent vitattam ezzel kapcsolatban, és nekem is az volt a felcsapásom, hogy én szerintem sem célra vezető, hogyha arra edukáljuk az embereket, vagy azt váltjuk ki belőlük, hogy na akkor most, barátom, sürgősen kezdjél el elszeparálódni a többiektől, vásároljál egy váról indítató rakétát, hogy legribbeld a szomszédodat majd a vízért, és menj egy bunkerbe, ahova beteszel egy csomó száraz élelmiszert. Szóval én sem ebben gondolom.
Így nincs értelme élni. Hát, ez a lényeg.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy
na de mindegy, bocsánat, most eltértünk egy kicsit, mert hogy azt kezdted el mondani, hogy te azért optimista vagy ebbe a történetben, és lehet.
Igen, tehát a rádió műsoromnak a szlogénja az, hogy itt már túl későben az, hogy ne legyünk optimisták, ez Jan Bartusz Ertrannak a mondata volt, aki egy híres francia fotós és környezetvédő, és volt szerencsém vele beszélgetni, és akkor ez volt az utolsó kérdésem, hogy ő egyébként optimista vagy pessimista, így a föld jövőjével kapcsolatban, és ő ez volt a válasza, és szerintem ez nagyon-nagyon szépen összefoglalja, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy apátiába essünk, és értem, hogy nagyon fontos volt kongatni a vészharangot, mert hogy ahogy a műsor elején beszéltük, hogy ez mondjuk 20-30 évvel ezelőtt nem volt még téma, most már nagyon-nagyon téma, és kell
akkor is már ügy volt, csak téma nem, vagy nem beszéltünk.
Hát az Eckenboró mondta azt, nem tudom, 10 éve, hogy mikor 1950-ben az orángutánokat, nem tudom, figyelték meg, most visszagondolva már akkor látszódott a probléma.
Hát azt lehet tudni, hogy ugye a 50 éve lehet tudni arról, hogy klímaváltozást fog okozni a fosszilis energiák ilyen fokozott égetése, és ezt egyébként az olajtársaságok is pontosan
is
jól tudták, és szépen a szőnyeg alá, nem ugye a szőnyeg alá söpörték, hanem megpróbálták.
Elásták a hordókat.
Igen, meg megpróbálták ezt az egész témát, igen, ugye fölhigítani ugyanazzal a módszerrel, amivel a dohányzást is megpróbálták, hogy tüdőrák és a dohányzás között nincs egyértelmű korreláció.
Utális greenwashing, amit csinált a Shell, meg a többiek, meg a BP, igen.
Tehát, hogy ez megvan. De hogy hol is tartottam, igen, mi volt a...
Ott tartottam, hogy nem volt még ennyire téma.
Igen, nem volt ennyire igen. téma, de hogy most téma, és hogy ehhez kellett az, hogy ennyire kongassák a vészharangot a zöld szervezetek, de szerintem most már kezd ábilleni abba, hogy ez kontraproduktív. Mm-hmm. Tehát, ha nem mutatunk valamiféle reményt, hogy oké, gyerekek, nagyon nagy a baj, de úgy tudunk ezen változtatni, hogy közösen ebbe az irányba megyünk, mm-hmm. ezt tesszük, te, mint egyén, ezt tudod tenni. Mm-hmm. És nem kell, ugye ez is a másik probléma, hogy mivel, hogy nagyon globális hírfogyasztók lettünk, ez a nem erre vagyunk felépítve fizikailag, hogy ennyiféle rossz hírrel foglalkozunk. Ugye arra vagyunk felépítve, hogy én nem tudom, egy faluban az ott adódó problémákkal nézzünk szembe, és találjunk rá megoldást. És azáltal, hogy ránk omlik ez a rengeteg rossz hír, mit tudok tenni a borneói őserdőnek az írtása és az orángutánok pusztulása szemben, semmit nem tudok igazából tenni, esetleg egy kis pénzt utalhatok egy ottani szervezetnek, de hogy emiatt azt érzi az ember, hogy nem tud mit tenni, miközben igazából, ha mindenki csak a saját környezetében csinálna egy-két dolgot, az óriási változás hozna, és a kerttulajdonosoknak meg hatalmas lehetőségük van, mert hogy ott tényleg gyakorlatilag egy klímaoázist tudnak létrehozni, ami nekik is sokkal jobb lesz, de a környezetnek is ott madarak fognak tudni élni, békák, rovarok, tehát hogy egy tényleg, és ha nem tudom, a kerttulajdonosok 70%-a létrehozna ilyen kerteket, tehát az egy óriási nagy terület, tehát nem igaz, hogy nem tudunk tenni valamit, de rengeteget tudunk tenni, hiszen rengetegen vagyunk.
És ráadásul te ebben, ha jól értem, akkor segíted is ugye a kerttulajdonosokat, mert hiszen az összes tartalmad arról szól, hogy ebben tájékoztasd őket, és...
Igen, ez igen.
Adj el a kezükbe egy kis megoldó kulcsot, hogy igen. Figyelj, csináld így, mert az mindenkinek jobb lesz.
Pontosan.
Meg túlnyomó részt olcsóbb is vagy.
Igen, tehát, hogy olcsóbb vagy kevesebb lesz a munkád. Igen, az olcsóbb az nem biztos, hogy attól függ, hogy csinálni, nyilván erre el lehet, tehát az a bioszerre el lehet locsolni bármennyi pénz szintén, de hogy meg lehet oldani, de mindenféleképpen sokkal-sokkal kevesebb munkával kell, egy sokkal önjáróbb kertet fogsz létrehozni, ami sokkal stabilabb, és kvázi eltartja magát.
A lufa szivacs, ugye mindig ezt mondom, beviszed a lakásra utána a kertet. És egyébként Márk, most mindezek után, amit elmondtál, mennyire tartod magad zöldnek?
Egyáltalán nem. De
benzinnel locsolok.
Igen, eléggé zöldnek, de nem sötét zöldnek, tehát hogy ez azért így azt is látni kell, hogy tehát kiakadok azért az olyan kommenteken, hogy ó, de hát akkor most nem tudom, magaságyás csinálok, és akkor a magaságyásoknak mondjuk kiszoktam bélelni.
Uh-huh. Belül, fóliával.
Nem is fóliával, egy ilyen dörkenlemezzel, ez az ilyen lemezzel, és ugye hát akkor a műanyag, és nem tudom, de hát hogy így
a villanykapcsoló is műanyagból van.
A víz, ami érkezik hozzá is műanyag vezetékenyen, tehát nem tudod kivonni magad az alól, amiben vagyunk.
Meg, olyan nehéz, hogy ebben hogy ne legyen az ember radikális, mert próbálna mindent akkor egyszerre nagyon jól csinálni, mert ha már nem csinálok mindent nagyon jól, akkor már megette a fene. Tehát, hogy valahogy megérteni azt is, ami a kertészekből felé mindig árad, hogy ne te ugassál be. Tehát, hogy csináld azt, amennyit tudsz, és akkor majd kiforogja magát.
Persze.
Hát én nekem például ezért csodálok mindig olyan embereket, akik ezzel igazán izgalmasan tudnak foglalkozni, mert nekem ebben nagyon lenne mit tanulnom. Tehát, hogy én így szeretem, kicsit ilyen kontrollmániásan, de akkor az úgy, meg így, meg nem tudom.
Na, hát ez ami szintén megtanítok, hogy nem tudok kontrollálni. Tehát, hogy ez el kell fogadnod, hogy mész a flow-val. Pont most volt egy érdekes beszélgetés, egy barátommal, aki kifejtette, hogy mennyire éppen az AI-jal kapcsolatos aggájait, és akkor ez, és akkor kész, és akkor mondom, de mondom, Balázs, mondom, tudsz valamit tenni ellene? Tehát tudsz gyakorlatilag, hát beszélünk, de tudsz valamit tenni, hát nem, de hát akkor ne, és akkor erre nem sikerült egyébként dűlőre jutnunk ezen a téren, hogy akkor mi, akkor dugjuk a homokba a fejünket, nem, csak foglalkozok olyan dolgokkal, amikkel tudunk változni, ezen nem tudunk, nem vagyok hajlandó még egy tényezőt behozni, most ezen is elkezdek rettegni, annyi minden nem tudok rettegni, ezen már nem akarok, tehát hogy ez van, ez a hatáskörömön kívül van, megtehetem, hogy esetleg nem használom, de igazából az se változtatok az egész folyamaton, mert ez van. Én arra fókuszálok, amit tudok csinálni, így. És kész.
Játszunk egyet. Van egy ilyen zöld lottó nevű játékunk, már ismertettük vele, de a hallgatók pedig már ismerik. Három különböző kifejezés, zöld kifejezés, vagy szemét, lehet nem zöld, csak ami bármilyen személy van benne. Az első, igazából nem kell, hogy szó legyen, az első gondolat, ami eszedbe jut, és megtennéd ezt nekünk, amikor kihúzod és felolvasod, hogy bemutatod abba a kamerába.
Jó. Én nagyon-nagyon picit teljesen nem szándékosan csaltam egyet, már kivettem korábban.
És azóta erről beszélsz, igaz?
És azóta, igen. Jó, hogy kiúsz, amikor én nem tudtam volna, miről beszélni. És ez az első, ez a hol van? A vidék. Vidék volt.
Ne, a vidéket húztam.
Mindig olyat húznak a vendégeik.
Ami nekik nagyon passzol. Igen. Hát látod, megint semmi sem véletlen.
Semmi sem véletlen. Hogy zajlik ez, hogy akkor most fejtsem kész, hogy húzzam
így,
ki mind
a hármat. Fejtsed, jó,
tehát egy vidék. Szóval, hogy hát igen, mint ahogy az eddigi beszélgetésből is kiderült, a vidék azért elég fontos tényező az én életemben, és azt gondolom, hogy egyébként így mindenki számára egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon különösen, ami egy ilyen nagyon vízfejű ország, és ugye tényleg minden Budapest, vagy majdnem minden Budapest körül forog, szerintem a vidék az egy nagyon, bízom benne, egy nagyon fontos szerepet fog betölteni. Azt egyértelműen lehet látni, a városok a jövőben biztos, hogy nőni fognak, de én talán azt hiszem, hogy a vidék visszanyeri talán azt a szerepét, hogy például élelmiszerrel lássa el a nagyvárosokat. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy nem egy jó megoldás, ami most vagyunk. Ugye az volt az elgondolás, hogy akkor jó, hát majd akkor szétosztjuk Európa szerte, ki van, aki majd a spanyolok termelik a paradicsomot, paprikát, majd a nem tudom, a németek, nem tudom, szőlőt, vagy a franciák termesztenek szőlőt, stb. És akkor majd így osztjuk el. Ez szerintem egy nem járható út, és ezt a Covid tökre megmutatta, hogy ez túl kockázatos, tehát én a lokális termesztésben sokkal inkább hiszek. Magyarországnak különösen jó lehetőség lenne ebben, ami egy
tehát mindenünk megvan hozzá.
Mindenünk megvan. Történelmileg egy agrár ország vagyunk, csak ahhoz az kéne, hogy itt tudomásul kéne vennünk ezt a bizonyos klímaváltozást, elfogadni, hogy azok a módszerek, amiket eddig alkalmaztunk, azok nem fognak működni, de hogy például lehetnénk egy ilyen ökomekka. Tehát nekem ez az agylövésem, hogy mi mennyiségben soha nem fogjuk tudni fölvenni a versenyt Franciaországgal, uh-huh. Spanyolországgal, Németországgal, mi minőségben tudnánk, miért ne lehetne az, hogy akkor mi feküdjünk rá arra, uh-huh. hogy akkor nálunk ökológikusabb technológiákkal, nem vagyok benne biztos, hogy 100%-ban át lehet állni a nagyipariba, bár van, aki szerint át lehet, de mindenféleképpen lehetnénk sokkal természetközelibbek, és akkor ebben, hogy visszakanyarodjak a vidékhez, a vidéknek óriási szerepe lenne, és milyen szuper lenne, hogyha nem azt látnánk nagyon sok vidéki kisfaluban, hogy az emberek tengődnek, és nem tudom, segíten élnek, meg semmi, tehát hogy nincs...
És olyan telefonra vágynak, ami a pestieknek, vagy a fővárosért, vagy a városiaknak.
Benne van az, amit most mondasz, hogy ez egy tök jó dolog, meg lenne rá lehetőség, de a sok ember azt gondolja erről, csúnya szóval ez egy liberális maszlag.
Igen.
Hogy mi ökológikusabb nekem... gazdálkodásunk legyen Magyarországon, hát miért mondott te ezt, pesti fiú? Most annak nem vagy pesti, de érted?
Persze, de abszolút, de mégis aztán azt lehet látni, hogy az olyan helyeken, ahol ez működik, majdnem mindig egyébként pontosan a gyütmentek a Pestről vagy más pályáról érkezők hoznak
újítást. Látnak benne potenciált, lehetőséget, igen. Van eszköztáruk arra, hogy a támogatásokat kiküzdjék hozzá.
Igen, vagy igen, tehát tudnak olyan nemzetközi példákat nézni. Ja. Mert ugye az is van, hogy nem köti meg őket az a fajta, nem tudom, több évtizedes addigi
így
tapasztalat.
Szoktuk.
Így szoktuk. És én megértem, hogy egy gazdának ez nagyon, hogy ne, hát beszélj meg hülyeségeket, tehát ezt csak így lehet csinálni. Hát és kellenek az ilyen újító emberek, és igen, ez valószínűleg egyenlőre még mindig egy picit egy ilyen pesti liberális maszlanak tűnhet, de azért én elég sok mindenkivel beszélgetek, nyilván ti is, akik ezen a területen vannak, és most már azért látszik, hogy most már azért a kicsit nyitott fiatalabb uh-huh. gazdák már azért nyitnak, mert látják, hogy nincs más irány, tehát muszáj változtatni, mert most megint el lehet vetni századszor a kukoricát, bízva abba, hogy majd akkor talán idén egyszer nem fog kiszáradni.
Termés, igen.
De hogy ez nem működik, és lehet kizsákmányolni a talajokat, de egy idő után elhordja a szél, tehát hogy muszáj változtatniuk, és talán beérik ez a dolog.
Már te olyan szenvedéllyel beszélsz erről a dologról, hogy ebbe konkrétan látsz annyi potenciált, és hogyha mondjuk ne adj Isten, egy kicsit félreteszed a kamerát, akkor mondjuk ebben lásd a te jövődet, hogy valahogy ezt elősegíted?
Fölmerült már a gondolat bennem, bár valószínűleg én azzal tudnék a legjobban, vagy a leginkább segíteni.
Az hogyha, vagy, ennek.
Vagy a kommunikációjában, mégis ez az erőssége, most nyilván elkezdhetnék én bele tanulni, de azt gondolom, hogy ezt tényleg olyanoknak kellene csinálni, akiknek ebben megvan a tapasztalat. Maximum abban segíteni, hogy összekötni a szálakat.
És pont ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ebbe van mondjuk szándék, akár kormányzati részről, tehát hogy itt valahogy azt képzelném én, hogy ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, hogy belelássuk egy ország jövőjébe ezt a lehetőséget, ahhoz mondjuk az ország vezetésének azt kéne mondani, hogy hú, hát ez milyen izgésebe van. Te ebbe derülátó vagy?
Hát, vagy, nem
vagy
nem
most
igazán.
Egy kisebb gondunk is nagyobb ennél.
Hát szerintem egyébként ez egy elég nagy gond, tehát, hogy...
Hát értem.
Igen, tehát, hogy ez egy elég nagy gond szerintem mindenkinek, hiszen ugye lehet beszélgethetünk arról, hogy akkor most nylon zacskó, nem nylon zacskó, meg elektromos autó, vagy belső égésű, hogyha nincsen mit ennünk, akkor nagyon hamar nyolcadrangúvá válnak ezek a kérdések. Tehát szerintem ez iszonyatosan fontos. De hogy én pont azt hiányolom, hogy igen, bár azért így vannak mocorgások, vannak próbálkozások, de egy ilyen nagyon-nagyon nagy mamut ez az egész mezőgazdaság, óriási nagy pénzek, meg lobbyerők játszanak ott ezen a pályán, és én nem látom azt, hogy lenne egy vízió. Tehát én ezt hiányolom, nem csak a mezőgazdaság területén, hanem az egész ország tekintetében. Nincs egy hosszú távú vízió, hogy hol képzeljük el Magyarországot 20 év múlva. Én minden egyes vendégemmel ettől ezt szoktam kérdezni a végén, hogy te hol látnád szívesen? Tehát, hogy ugye még csak elképzelni sem merünk pozitívan.
Milyennek látod a jövőt? Nem fogod kapni ezt a kérdést.
Jó, nagyon jó, visszakapom azt a kérdést, amit annyi vendéget sokkoltam le ezzel. Igen, tehát hogy tényleg, hogy merjünk már elképzelni valamit, és lépjünk e felé, csak szerintem ez nagyon-nagyon nehéz, hogy akkor helyezkedjünk bele a politikusok helyzetébe, és a politikusoknak egy olyan dolgot támogatni, ami nem tudom, 10-20 év múlva fog beérni, az ugye óriási rizikó, mert egyrésztről nem tudja a következő választáson lobogtatni, hogy hát akkor mit értünk. Sőt, lehet, hogy majd a politikai ellenfelem fogja learatni azokat a babérokat. Tehát, hogy a mai politikai rendszerben ez igazából.
Na jó, de hát ez sajnos az a baj, hogy ezt el tudjuk mondani az oktatásról is, ami szintén egy hosszabb táv. Az egészségügyben már bele se kezdjünk. Tehát igazából csak azok a dolgok, amik az életünket alapjaiban érintik, azok nem ilyen látványos eredményeket hozó.
Igen, általában sok pénzbe kerülnek, sok kockázat van benne.
Mert sok embert érint, sokan szólnak bele. Persze, hát ez egy nehéz műfaj. Igen,
mert akkor ezt erről, mert egy a gazdákat is megértem, hogy valaki, aki ebből él, az azt mondja, hogy én nem engedhetem meg magamnak, hogy akkor jó, most a területem felé, nem tudom, x 100 hektáron kísérletezgessek, aztán persze. Vagy bejön, vagy nem. Ezt akkor lehetne megcsinálni, hogyha azt mondaná a kormányzat, hogy figyelj, oké, adunk támogatást arra, hogy te x területen kísérletezve próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adnának eszközöket, technológiákat, és akkor azt mondanak, ha nem jön össze, akkor ugyanúgy kárpótolunk benneteket. Tehát biztos, hogy csak úgy lehetne megcsinálni, ha ehhez fölülről lenne egy nagyon-nagyon komoly szándék.
Ezt mindig mondom egyébként, igen. Sokan nem értenek egyébként egyet. Sokan azt mondják, hogy ez is egyénen múlik. Hogy attól függ, hogy mit vásárolunk, és hogyha azt fogjuk vásárolni, akkor majd minden gazda át fog állni.
Mindenkinek igaza van, meg értjük egy kicsit azt is, hogy a politikusok miért nem döntenek, hogy a gazdák részét is megértjük, és van egy ilyen, lehet nekem kicsit későn, de szembenéztem az, hogy a nehéz kérdésnek a definíció az, amire több válasz is elképzelhető, ami épp annyira valid.
Abszolút.
Tehát ez valóban egy nehéz kérdés. Ettől nehéz kérdés. Akkor arra nem az a válasz, hogy akkor nem döntünk.
Igen, így van. Tehát, hogy igen, nehéz kérdéseket, és igen, meg kell próbálni megoldani, és közben annyiféle jó lehetőség van, tehát annyi ember vázol nagyon-nagyon jó lehetőségeket. Tehát, hogy én ezt látom, és a kávézó a világ végénnek pont az lenne a célja, hogy akkor igen, van egy csomó nagyon-nagyon rossz hír, és nagyon benne vagyunk a slamasztikában, tehát, hogy ez vitathatatlan, de közben meg rengeteg jó megoldás létezik, tehát megoldást kínálnak, nagyon sok olyan ember van, akik eltökélten igyekeznek
szenvedélyen, harcosként, idealistaként.
Igen. Tehát próbáljunk meg erre fókuszálni, adjunk ott is eszközt, hogy oké, gyerekek, ezt kéne csinálni, nem pedig azt, hogy igen, akkor most vegyél nem tudom hány tonna ezzel konzervet, hogy akkor a bunkeredben túl tudja elérni.
Mert akkor ehhez képest mondjuk tényleg Takács Sánta András, akiről szintén tudom, hogy volt vendéged a Kossár közösségeivel és a mindennel együtt, ez mennyivel élhető
De
ott fogunk együtt szorongani egymás szomszéd bunkiába.
Ez van, igen. Bár akkor is szerintem sokkal nagyobb eséllyel élnénk túl, hogyha nem egymással ugye konkurálnánk, hanem összeállnánk kis közösségekbe, és úgy élnénk túl. Tehát, hogy abnak sincs, az biztos, hogy nem egy járható út. De hogy igen, hogy nem is tudom, hogy ki mondta ezt, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy tévedtünk az egésszel kapcsolatban, és hibásan tisztítottuk ki a tengereinket, mentettük meg az erdőinket, stb.
Nem kellett volna.
Nem kellett, aj, de kár. Nyugodtan nyomhattuk volna bele azért a műanyagot még a tengerben, nem okozott ez semmi gondot.
Na már, húzom még egyet.
Húzok, persze, persze.
Nem marad benne semmi, bocsánat, Kata.
Igen, az, már mennyit tudok.
Igen, ez egy női kezeknek való.
Igen, bocsánat, én teszteltem.
Ó, hát figyelj, nincsek véletlenek. Na. Tenger. Tenger, hát az nem is került szóba, hogy hát a tengereknek én nagyon-nagyon nagy szerelmese vagyok. Egész pici korom óta faltam mindig a víz alatti természetfilmeket, és egyébként nagyon sokáig tengerbiológus szerettem volna lenni, csak aztán ugye azt mondtam, hogy hát Magyarország, egy tenger nélküli országban egy ilyen hivatást választani, ez teljesen...
Pedig amúgy elég sok van, az ELTE-n tanítják egyébként, konkrétan és csomóan kerülnek ki.
Persze, most már ugye, most már ez látszik, hogy kinyílt a világ, de amikor én még ebben a korban voltam...
Tegnap volt,
igen, akkor ez teljesen elérhetetlennek tűnt, és lehet, hogy van egy olyan párhuzamos univerzum, ahol egyébként az vagyok, de 40 éves koromra kaptam a barátaimtól egy búvártanfolyamot, és azóta is nagy evid búvár vagyok, tehát hogy én nagyon szeretek búvárkodni, és ugye nagyon-nagyon fontos a tengerek szerepe is, tehát arra is rá föl tudnám tenni az életemet, aha, hogy a tengerekkel foglalkozni, ugye Attenborough-nak is most a legutóbb és valószínűleg utolsó filmje, az Ocean, az pont erről szól, hogy
ha azt kinyíljuk, akkor tényleg végül.
Igen, és ebben van a kulcsa, tehát hogy a tenger mégis a 70%-át fedi a bolygónak, igazából nem földnek, hanem víznek kéne hívni a bolygót, szóval, hogy a tenger az baromi fontos, és ez igen, itt Magyarországon ez egy ilyen távoli dolognak tűnhet, de hát óriási befolyással van mindenki életére, aki ezen a planétán él, úgyhogy meg hát milyen fantasztikus dolog, hát nem véletlenül szeretünk a tengerhez lemenni, csak egyszer ott vagy a partján, töltődsz azon az energiával, tehát ott valami olyan ősi kapcsolódás van
biztos,
hozzá.
Biztos, hogy már van energiák működnek, és szerintem az is nagyon érdekes, hogy mennyire nem tudunk semmit. A legaljáról, hogy a mélyben mi van, milyen élőlények.
Hát mi a mondás, hogy 1%-át ismerjük?
Hát kb. Igen.
Eszmélet.
Nagyon durva.
Hát gondoljatok bele, hogy vannak olyan részei a tengernek, ami mondjuk nem tudom, 10-11 ki, vagy ne a Mariana árkot nézzük, mondjuk átlagban mondjuk az, hogy 6 kilométer mély. És mondjuk azt lehet nézni, mondjuk 20-30 méterenként egy teljesen külön ökoszisztéma van.
Igen.
Tehát, hogy, hogy mennyiféle élőlény, ugye nem csak egy óriási terület.
Én a búvártam folyamon vagy 18 méterig mehetek le, azt hiszem, ugye? Igen, nekem is van, és én azt hiszem 18 méterig mehetek le.
Nekem idén nyáron lesz.
Na, helyes. Én 54 méteren voltam a
legmélyebb.
Az már igen, az csak egy ilyen, csak azért, hogy így...
Sötét volt?
Nem, egyébként nem.
Nem.
Egyiptomban eléggé, ugye ott nagyon tiszta a víz, és akkor ott így meglepő módon még teljesen világos volt.
És volt, más volt egyébként annyira lent, mint föntebb, ugyanazok
nem,
a színes alakú szkeltek?
Nem, ott már nem, ugye színek is sok, tehát olyan 25 méter alatt igazából a színek azok már ilyen nagyon radikálisan eltűnnek, ugye, és ott már egy ilyen nagyon érdekes, ugye ez ilyen szürkés-kék zóna, tehát ott már nem annyira lát színeket. Egy érdekes megtapasztalás azért az a gondolat, hogy fölötted egy ilyen óriási nagy vízoszlop van, de én ezt is bírom, tehát ez is ilyen izgi.
Hát meg ott megint, tudod, visszatértünk ahhoz, hogy ott olyan kicsinek érzi magát az ember is, hogy az egész részének, tudod?
Igen,
tehát nem a saját fejedbe bezárva vagy te így a megmondó ember, aki az majd egy megmondom, tudom, így csináljuk, úgy csináljuk, azt legyártom, ezt megmutatom, abban leszek sikeres, ennyien követnek, nem tudom, hanem úgy rájössz, hogy drágám, hát nem úgy van az.
Így van, igen. És egy pont például ugye emberek, akik fölháborodnak, az, hogy akkor megint megtámadott egy cápa valakit, ez nem egy pláza, nem a játszótér, tehát oda mész, belemész, azóta vadon, ott az vagy, ott visszakerülsz.
Kinek a felelőssége, hogy megtámadott a cápa?
Hát igen, tehát hogy ott visszakerülsz a táplálék láncba, ez van, tehát ha ezt vállalod, és pont ettől szép, hogy akkor ott még meg tudod tapasztalni a természet, vad mi volt.
Te boldogabb vagy már abban, amikor megtapasztalod ezt az apróságot?
Igen. Tehát hogy úgy megnyugtató érzés,
hogy
igen.
Tehát, hogy tényleg van az ember, hogy nincs akkora felelősségem, mint ahogy én ezt gondolom. Vagy hát felelősségem van a környezetvédelem irányába, de hogy valahogy nem egyedül vagyok én ennek az egésznek.
Igen, és tulajdonképpen, igen, ha teljesen ámlok nézzük, akkor igazából mi a legrosszabb, ami történhet, hogy így, nem tudom, összeomlik ez a társadalom, tehát itt nem, ugye itt nem a bolygót kell, mindig a bolygó mentésre van szó.
Hát az emberi sikert kell
Igen,
és a bolygó legfőbb azt mondja, hogy oké, hát akkor most
nem tudom. Vásárai Tamás mondta ezt, jó volt nálunk, egy fantasztikus környezettudós, hogy
Bogarász.
Igen, bogarász, igen. Hogy ő tudja azt, hogy a föld nyilván marad, csak hogy neki van 9 unokája. Igen. És ő szeretné, hogyha ezen a földön az a 9 unoka ugyanúgy végigélhetné ezt a csodás életet. Ő az, aki egy bogarat nem ütött még le soha, tehát egy is 80 éves, tehát egy így csodás ember.
Hát meg az, hogy ez egy olyan csoda, tehát hogy az van, hogy ez egy és ezt is hajlamosak vagyunk elfejteni, sok technológia eltereli a figyelmünket, még, hogy milyen elképesztő csoda az, amiben létezünk. Tehát, hogy ha csak ezt nézem, hogy ezt a csodát szeretném megőrizni. Tehát hogy szeretem, hát az, amikor kimegyek és látom, hogy gyönyörűségesen szép a kert, hát és igen, minden működik, az
tehát
fantasztikus.
Tehát, hogy meg fog változni ez a táj, inkább ez az első.
Igen.
Mert eltűnnek a beporzók, meg változik a táj.
Nem lesz borac.
Hát és most igen. Is. Most
vagy, a kor, vagy a korallok, tehát aki korall zátony mellett, mert az maga, számomra az is nagyon furcsa, hogy valaki mondjuk, hogy lehet, nem tudom, milyen vallásos, és nem környezetvédő. Egyébként ez is változik, ugye van ez a teremtésvédelem nevű dolog, de hogy még mindig az vagy, ez úgy nincsen meg, és hát annál kézzelfoghatóbb jelét a magasabb intelligenciának, mint egy ilyen csodát látni, mint egy korallzátony, az nincs, hát azok a színek, azok a formák.
De akár egy akácfa is, érted? Szóval.
Ez van a Tölgy című film, nem tudom, láttátok-e, egy tölgyfáról szól, 4 évszakon keresztül mutatja van, hogy mókussal, hogy egy darab tölgyfa milyen életet ad. Tulajdonképpen egy kis saját ország az
nézzék
állatoknak.
Meg, tényleg kedves, nézzük, hallgatók.
Ha fent van valahol, akkor igen, amúgy én a Ben moziba láttam, lehet ott vetítik.
Még egyet
húzzak, ugye?
Igen. Na, elengedés.
Na tessék.
Wow, na jó, hát igen. Na, akkor
tényleg vannak itt valami spirituális
elengedés. Mennyi időnk van még?
Hát ezt már azért muszáj lesz rövidre zárnunk lassan.
Igen. Hát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy az ember így keresi ezt a munka és élet egyensúlyt, és nem találja. Valószínűleg ezt csak akkor lehet megtalálni, hogyha az ember megtanul dolgokat elengedni. Okay. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon a buddhizmus, zen-buddhizmus nagyon foglalkozik, egy nagyon jó irányzat, és hát ugye annak is ez a lényege, hogy hát el kéne engedni a dolgokat, de egy olyan exhibicionista ember, mint aki én vagyok, azért az a szembe kell nézni, hogy azért nyilván baromira szeretem a figyelmet, szeretem, hogyha összpontosulnál,
az
eredményeket, szeretem a szeretnek, tehát ez is megvan, és valószínűleg az, hogy el tudjak jutni egy nyugodtabb megelégedésbe, amiben nem az vagy folyton úgy érzem, hogy valamit csinálnom kell, ahhoz valószínűleg ezeket a dolgokat meg kell tanulnom elengedni, és azért ez még azért messze van.
Tudod, van ez a mondás, hogy ha elég gyorsan futsz, akkor nem érzed, hogy ég a hátad.
Igen.
És ez valami hasonló tőről fakad, de tudom,
hogy ha túl sokat alszol, akkor nem tudod megvalósítani az álmaid. Hoppá.
Igen, akkor eljött, lenyomjuk lassan. De tudom, hogy te meditálsz is.
Igen.
És az elengedésben segít?
Nagyon. Tehát a meditációban az egyik legjobb állapot az, és sajnos nagyon ritkán tapasztalom ezt meg, amikor mindent el tudsz engedni, mindent el tudsz fogadni úgy, ahogy van. Tehát amikor ülsz, és van egy ilyen bliss, ugye az angolban blissnek hívják, ezt nem is tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, amikor egyszer minden úgy jó, ahogy van, és egyszer nem görcsölsz rá semmi, azt mondja, hogy ez így rendben van, minden így jó, ahogy van, és akkor ezt egy-egy ilyen pillanatra sikerült meditációban megélni.
Én nekem egész életemben volt talán 2 vagy 3 ilyen pillanat, amikor nagyon markánsan emlékszem. Még azt is tudom, hogy egyszer a Margit hídon voltam.
Igen. Na ja, úgyhogy igen, tehát a meditáció, meg egyébként a tudatunknak a nyitogatása szerintem az egy nagyon fontos feladat, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, de hogy igen, tehát ott egy pillanatra sikerült ezt a megelégedettséget és elengedést megtapasztalni, ezt kellene. Pont a minap gondolkodtam ezen, hogy ingerült voltam, meg nem megelégedett, és hogy próbáltam megfejteni, hogy milyennek az oka, amikor igazából nincs.
Minden oké.
Hát itt tényleg minden jól működik, és egyszerűen valószínűleg ez, hogy van egy olyan fajta ilyen hajtóerő, ami egyrésztről kell, mert tök jó, mert az viszi előre az ember, de másrésztről meg nem tudsz megbékélni, nem tudsz nyugodtan leülni, és hát talán ez a feladat.
Pont ez, amit mondasz, hogy amikor véletlenül nem lenne semmi feladatod, akkor vagy megtalál valami, vagy találsz valamit, igen. Mert olyan nincs, hogy nincsen.
Igen.
Ez tragikus.
És ez valahol egy menekül. Ez valamivel abban én egy kicsit hiszek, mert az szerintem bevonzás, amikor te keresel valamit, az meg már kényszeresség szerintem.
Nagyon nehéz kérdés, igen, hogy akkor most az van, hogy akkor igen, akkor neked küldetésed van, és akkor ez a feladatod, tehát valóban van-e feladatod, vagy pedig tehát tényleg az lenne vagy csak a feladatod, hogy az univerzum szeme legyél.
Igen,
igen, a szeme legyél, ugye az a tudatosság, ami rá tud tekinteni a szépségre, és be tudja azt fogadni. Hát jó, hát ez az izgi az életben, hogy ezeket a kérdéseket mindig lehet keresgélni, és én azért nem értem azokat az embereket, akik így elfásulnak, nem tudnak mit kezdeni az életükkel, mert annyiféle út van, annyiféle feladat, utat, amin el lehet indulni, hogy én nekem inkább ez szokott lenni a bajom, hogy akkor most ezt csinálom, és menjek el egy kolostorba, és nem tudom, meditáljak, és tanuljam meg az elengedést, vagy írjak egy könyvet, vagy nem tudom, legyek.
Szerintem csináljunk hárman egy új műsort, nem is kell vendég, mert így elbeszélgetünk mi a világ nagy dolgairól a végtelenségig. Kedves nézők, hallgatók, hogy hogyan jutottunk el a Cinematrix-tól az elengedésig a tengeren, és nem mellesleg a kerteken keresztül. Hát én már nem is emlékszem, minden esetre nekem nagyon-nagyon inspiráló és nyitott beszélgetés abszolút. Volt.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál már.
Hát én reméljük, köszönöm, hogy meghallgattatok, és járathattam a számat.
Hál' Istennek, hogy járattad a szádat. A kedves nézőknek, meg hallgatóknak is nagyon köszönjük a figyelmet.
Ne feledjék, hogy már YouTube-on is elérhető az Ember a Földön, szóval nézzenek minket ott is. És természetesen a műsor végén mi lesz, Kata?
A műsor végén a teljes beszélgetésen túl a Legyen az következő epizódját is megnézhetik, ahol gyerekekkel közösen elvégezhető szuperkreatív, túlnyomó részt fenntartható vagy újrahasznosítható projekteket mutatunk önöknek. Nézzék együtt a Klub Rádiót az övön aluliakkal. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót.
Minden jót.
Viszlát.